Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Jó napot kívánok! Itt a Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora, hogy ütköztessük a véleményeket, és amúgy is köztudott, mindennek több olvasata van, aztán majd a hallgató választ. A múlt héten indult műsorunk második adásának vendége Jójárt Krisztián, biztonságpolitikai szakértő, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója, és Kárpáti János, külpolitikai újságíró, műsorvezető és szerkesztő. Én pedig Csernyánszki Judit vagyok, a műsorvezető ezúttal. Először talán azzal kezdeném, hogy mi volt az a hír, esemény, bármi, amit olvastatok, ami megbotránkoztatott benneteket, és alapvetően most Oroszországról, Ukrajnáról, és persze itt Washington is bekapcsolódik ebbe a triumvirátusba, az orosz-ukrán háborúról, illetve a békéről lesz szó. Háború vagy béke? De az első kérdésem, mi volt a héten az az esemény, amire nem számítottatok, amire nem voltatok felkészülve, vagy amit a legnagyobb hírnek tartotok? Jójárt Krisztián?
Hát azt gondolom, hogy kevés, vagy legalábbis számomra kevés váratlan esemény volt a héten, tehát nyilván a Trump adminisztráció kommunikációjából megszokhattuk azt, azt gondolom az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag Trump adott napon belül is képes saját magának ellent mondani ugyanabban a kérdésben, vagy hogy a Trump adminisztráció egyes tagjai mást és mást kommunikálnak, annak megfelelően, hogy éppen kivel tárgyaltak és kivel tárgyaltak utoljára. Nyilván a hétnek azt gondolom, hogy a legfontosabb eseménye az az, bár nem váratlan, hiszen azt gondolom, hogy ez is nagyjából látszott, hogy megállapodás fog születni, ugye ez az úgynevezett ásványanyag kitermelésről szóló megállapodás az Egyesült Államok és Ukrajna között. Ez sikerült végül aláírni egy Ukrajna számára jóval kedvezőbb konstrukcióban, mint ahogy mondjuk a második köre ennek a megállapodásnak tartalmazta. Tehát azt gondolom, hogy ez sem egy váratlan esemény volt, ezt lehetett látni azzal együtt, hogy egyébként még az utolsó pillanatban is felröppent, hogy majdnem kudarcba fulladt ez az újabb megállapodási kísérlet is. Tehát ezt tető alá hozták. Azt gondolom, hogy egyébként ezzel együtt olyan nagy váratlan fordulat nem történt a háborúban sem, tehát nem látjuk, hogy béke lenne. Azt gondolom, hogy ez nem volt a lehetőségek között, tehát aki azt gondolta, hogy Trump első 100 napja alatt sikerül majd békét kötni Ukrajnában, akkor ő lehet, hogy csalódott, de azt gondolom, hogy komolyan vehető elemzők ennek perspektíváját ezt nem vizionálták. Tehát azt gondolom, hogy szerintem ez volt a hét legfontosabb eseménye, hogy ezt a megállapodást végül is sikeresen megkötötte az Egyesült Államok és Ukrajna.
Kárpáti János?
Azzal egyetértek, hogy ez az ásvány megállapodás kiemelkedően fontos, és szerintem érdemes rávilágítani arra, hogy ez, ennek a lényege egyáltalán nem az ásvány, hanem a biztonság. Tehát ez valójában, miután az Egyesült Államok nem volt hajlandó megadni azt a biztonsági garanciát Ukrajnának, amit Zelenszky azon az emlékezetes ovális irodai vitán kért volna, és akkor ugye abból egy nagy veszekedés lett. És az ukránoknak alapvetően mindig is az volt a célkitűzésük, hogy az amerikaiak úgy folyjanak bele a béketeremtésbe, hogy egyben biztonsági garanciát nyújtanak Ukrajnának. És úgy tűnik, hogy le kell tenni arról, hogy belátható időn belül NATO tag lehessen Ukrajna. Ehelyett valamiféle más módon kell biztosítani a garanciát. És tulajdonképpen ez a megállapodás arról szól, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen kötelezettséget vállal arra, hogy odaviszi a maga gazdasági kapacitását, kitermelő kapacitását, elkötelezi magát Függetlenül attól, hogy a szóvirágok szintjén is benne van, hogy a szuverén Ukrajna mellett, stb. De amikor ott vannak az amerikai bányászok, akkor az egyben azt is jelenti, hogy nyilván az Egyesült Államok nagyon boldogtalan lenne, hogyha az oroszok ott akarnának még katonai előrenyomulást folytatni. Tehát ez egyfajta burkolt, biztonsági garancia light, azt mondanám. Ezt látom ennek a megállapodásnak a lényegeként, mert hogy konkrétan mikorra alakul ki ez a kitermelés, milyen ütemben, milyen sebességgel, milyen volumenben fogják tudni kiaknázni ezeket az ásványi kincseket, hát az meglehetősen ködös és egyelőre még nagyon nem látható. Kilátó.
Én is egyébként ezt tartottam a hét legfontosabb eseményének, úgyhogy ezzel is indítanánk tulajdonképpen a beszélgetésünket, amiről röviden most már összefoglalót is adtatok, illetve volt ebben most már értékelés is. De kérdem én, hogy azért Ukrajna, sőt Washington legfőképpen azt mondja, hogy a biztonsági garanciák ebben a szerződésben nincsenek benne, kifejezetten a gazdaság, a háború utáni gazdaság újra építésének talpra állításának a programja ez. Jó járt, Krisztián?
Abszolút, és ugye csatlakozva az előzőekhez, tehát ez kezdettől fogva látszott, tehát ugye ez a konstrukció, ez tulajdonképpen nem egy amerikai ötlet volt, ezt az ukránok vetették fel, és már ugye tavaly nyáron, vagy nyár végén a Biden adminisztráció felé megköröztették ezt, tehát még a Biden adminisztrációval akarták volna ezt megkötni. Aztán, amikor ugye látszott az, hogy Trump fogja megnyerni az elnökválasztást, akkor utána ugye novembertől kezdve az ukránok próbálták elodázni ennek az aláírását azért, hogy majd az új amerikai adminisztrációval köthessék ezt meg. És ugye Zelenszkijnek az októberben bemutatott 5 pontos béketervében is, ugye a 5. pontként ott szerepelt ez. Maga a megfogalmazás is már azt gondolom, hogy egyértelműen jelezte azt, hogy itt Trumpnak ezt a nagyon pragmatikus, üzleties megfontolásaira próbálnak rájátszani, és hát valóban, tehát az ukránok ezt egy csomag részeként szerették volna, tehát ezt ők azért cserébe adták volna az Egyesült Államoknak, hogy ezért valamilyen írásos biztonsági garanciákat vállaljon Washington Ukrajnáért. Ezt egyébként, tehát a Biden adminisztráció sem valószínű, hogy megadta volna az ukránoknak, ugye a Trumpék teljes mértékben elzárkóztak ettől, és ugye kezdettől fogva a vita az ukrán és az amerikai fél között az volt, hogy az ukránok ezért a megállapodásért cserébe reméltek volna valami kézzelfogható biztonsági garanciát az Egyesült Államoktól, míg ugye a Trump adminisztrációnak az érvelése az ugye pontosan ez volt, hogy ez önmagában egyfajta de facto biztonsági garanciát jelentene ez a ritka földfény megállapodás, hiszen akkor amerikai cégek fektetnének be Ukrajnában, adott esetben mondjuk amerikai mérnökök, amerikai munkaerő lenne jelen az országban, és ez elrettentő erővel bírna elrettentve Oroszországot attól, hogy itt tovább nyomuljon előre Ukrajnában. Ez azt gondolom én is, hogy egy nagyon-nagyon light biztonsági garancia ebben a formában, és éppen amiatt egyébként, hogy például a Reuters által megkérdezett iparági szereplők azért azt mondják, hogy ez olyan országokban, ahol rendelkezésre áll mondjuk a technológia ehhez, és mondjuk béke van, ott is ezek a bányák megnyitása, maga ezeknek a ritka földfényeknek a kitermelése, ez egy ilyen évtizedes konstrukció, tehát nyilván Ukrajnában ez lehet, hogy 15-20 év múlva tud majd realizálódni, tehát ez semmiképpen sem egy rövid távú valami.
Igen, tehát az azt is jelenti, hogy most egy picit előre szaladtak az időben, mert a békekötéstől még nagyon távol vagyunk. János, te hogy látod ezt? Hogy akkor mi értelme van ennek? Ez az állam és a vagyon kiárusítása, és hogyha nagyon naívként, amatőrként közelíteném meg ezt a kérdést.
Igazából mondom, még annyira embrionális állapotban van ez az egész projekt, hogy itt még nem árusított ki senki semmit. De visszatérve az eredeti kérdésedhez, hogy mi volt, ami zavaró volt. Nem a legfontosabb, de egy nagyon zavaró számomra a minapi jelenetek közül, hogy ott volt ugye a pápa temetése, ahol megjelent döntek különböző vezetőpolitikusok, és aztán született az a jó néhány nagyon híres fotó, hogy Zelenszky és Trump két széken nagy távolságban mindenki mástól egy ilyen hatalmas díszes vatikáni csarnokban. Csak ők ketten ülnek és beszélnek.
És összedugták a fejüket. Összedugták a fejüket. Nagyon barátságos beszélgetésnek tűnt.
De ezt megelőző percekben volt egy nagyon kellemetlen epizód, incidens. Többen ott voltak, és Macron, francia elnök is ott volt, és vállára tette Zelenszkynek a kezét, és megjelent, hogy ő is bekapcsolódjon a beszélgetésbe. És már nem emlékszem, melyik újság előkerítette egy szájról olvasó szakembert, aki ezerszer megnézte a rövid kis videót, amelyen lehetett látni, hogy Trump mond valamit, és ez a valami állítólag az volt, hogy Trump azt mondja Macronnak, hogy magának nem kellene itt lennie, igazából önre itten most nincsen szükség. Na most, hogy ez valóban jól szájolvasott ez az ember, ezt én nem tudom, de az tény, hogy az Egyesült Államok az európaiakat igyekszik mindenképpen kivonni ebből a rendezésből, lehetőleg minden úgy történjen, ahogy Washington elképzeli, és az európaiaknak legfeljebb annyi szerepük lehet, hogy amiben majd megállapodik Washington Moszkvával, ahhoz valamiféle hozzájárulásként, garancia nyújtóként az európaiak úgy csatlakozhatnak. Tehát ezt én nagyon nem tartom rendben levőnek még, és azt hiszem, hogy ez akadályozza is azt, hogy valóban megállapodás szülessen, hiszen Putyin sem lesz hajlandó valamiféle körvonalazható megállapodásba belemenni, amíg azt látja, hogy az ukránok, ha egyszer nem kapnak annyi amerikai katonai támogatást, mint amennyit szeretnének, számítanak Európára, Európa szemben áll ebben Washingtonnal, és Európa hajlandó szállítani, amennyit tud, nem tud annyit, amennyit az amerikaiak tudnának, de azért valamennyit igen, tehát akkor Putyin számára sincs itt még megnyugtató távlat ebben a helyzetben.
Nézzük a szerződést. Igen?
Csak annyiban csatlakoztam volna még ehhez, hogy tehát ennek a ritka földfém megállapodásnak, vagy hát ugye ásványi anyag megállapodás, nem csak ritka földfémekről van ebben szó, hanem olaj, gáz is talán. Tehát, hogy ennek az egyik fontos értéke még az Ukrajna számára, hogy tulajdonképpen ugye az kikerült ebből az eredeti csomagból, hogy itt a már átadott katonai támogatást is lényegében az Egyesült Államok ilyen formában kompenzálná, viszont ugye a jövőbeli katonai támogatás az már ebben a konstrukcióban ellentételezésként valósulhatna meg, és nyilván ez érdekelté teheti a Trump adminisztrációt is abban, hogy újabb támogatási csomagot fogadjon el mondjuk Ukrajnának, és akkor ilyen üzleti alapon továbbra is szállítson az Egyesült Államok fegyvert. Itt kötelezettségről, ha jól értem, nincs szó, ez egy opció a Trump adminisztráció számára, egyáltalán nem biztos, hogy meglépik, de most például ugye a szerződés aláírásakor jóvá hagytak talán 50 millió dollár újabb katonai támogatási csomagot, nyilván ez inkább szimbolikus, tehát ugye voltak itt egyszeri tételben, amikor talán 900 millió vagy 1 milliárd dollárnyi értékű fegyver átadásáról is döntött korábban a Biden adminisztráció, tehát ez merőben szimbolikus, de perspektívikusan legalább ugye ott van ez, hogy az Egyesült Államokat érdekelté teszi Ukrajna további katonai támogatásában, hiszen ez nem egy segély alapján zajlana, hanem üzleti alapon.
Visszatérve arra a nyersanyagra, rengeteg ásványi anyagot sorolnak fel ugyanebben a szerződésben, és kérdés az, hogy hol vannak ezek, mert ugye számos cikk beszél arról, hogy gyakorlatilag ezek nagy része arra a területre esik, amelyeket az oroszok most el is foglaltak. Mi az ábra ebben a helyzetben?
úgy tudom, hogy 40%-a nagyjából, de ezt nem részletezték, hogy konkrétan mely fémeknek, legalábbis abban a kimutatásban, amit én láttam. Tehát, hogy ezeknek az értékes ásványanyagoknak körülbelül 40%-a található az oroszok által megszállt ukrajnai területen, ami Ukrajna területének a 20%-a, tehát viszonylag nagyobb arányban. Vannak ugyanakkor komoly lelőhelyek azért Ukrajna által ellenőrzött részeken is, tehát ilyen szempontból Ukrajna tud mit kínálni, ez nem hiszem, hogy probléma lenne. Ami igazából érdekes még a terület vonatkozásában, az az, hogy mi lesz a zaporizsiai atomerőmű környékén, és hogyha az oroszok belemennek valóban abba, amire utalások elhangzottak, hogy amerikai jelenlét valósulhatna meg ennél az erőműnél, akkor az valószínűleg nyugtató hatással bírna, és csökkentené a harcok folytatódásának, vagy azon, abban a térségben kiújulásának a kockázatát. Egyébként, amit még itt Krisztián említett, ez az 50 millió, legalább 50 millió dolláros kormányzati szándék, hogy Ukrajnát mivel támogassák, ebben úgy fogalmaznak, hogy árucikkek és szolgáltatások is. Tehát ugyanezt nem részletezik, hogy milyen szolgáltatások, katonai szolgáltatások mit értenek ez alatt, de én azt gyanítom, hogy az amerikaiak kifejezik dollárban azt is, annak az értékét, hogy az ő műholdjaik miket állapítanak meg, hírszerzési információkat, és ezt, hogyha továbbítják az ukránoknak, én ezt gondolom, hogy ez lenne a szolgáltatás alatt értendő.
Fontos kitétele a szerződésnek, hogy már amit az amerikaiak közöltek, mert ugye azért a részleteket nem nagyon tudjuk, hogy az újjáépítésben nem vehet részt olyan ország, amelyik az orosz hadigépezetet anyagilag vagy más eszközökkel is támogatta. Na most itt burkoltan gondolom, itt Magyarország bekúszik a képbe. Hogy látja ezt, Krisztián?
Hát ez egy jó kérdés, hogy itt konkrétan a szövegtervezetben kire gondoltak, vagy mely országokra gondoltak. Tehát nyilván itt azért áttételesen, tehát például csepp folyósított földgázt ugye vásárolnak olyan európai országok is egyébként Oroszországtól, akik egyébként támogatják jelentős mértékben Ukrajna katonai erőfeszítéseit. Tehát nem világos, hogy itt pontosan mire gondoltak. Azt gondolom, hogy egyébként, tehát nyilván ez részletkérdés.
A hadigépezetet ugye támogatta Magyarország, és támogatja folyamatosan az olaj- és gázvásárlásokkal.
Márhogy én az Ukrajna támogatására gondoltam az előbb, tehát hogy mondjuk azok az országok, amik vesznek, vásárolnak Oroszországtól csepp folyósított földgáz például, vagy kőolajat, azok közül van olyan, amelyik támogatja ugyanúgy egyébként katonailag Ukrajnát. Tehát nyilván azt feltételezem, hogy itt nem pontosan erre gondolt a szövegtervezet, hiszen nem akarják mondjuk Németországot kizárni, azt gondolom.
Nem, de itt az orosz hadigépezet támogatásáról van szó, hogy azok nem vehetnek részt.
Igen, ezt értem, de nyilván, hogyha orosz csepp folyósított földgázt vásárol, mondjuk Németország, akkor ez tekinthető annak, hogy az orosz hadigépezetet támogatja, nem? Ez egy elég homályos megfogalmazás, nem tudom, hogy itt konkrétan mire gondoltak. Nyilván közvetlenül az orosz haderőt azt Magyarország sem támogatja ebben, tehát ezt itt nem teljesen értem ezt a párhuzamot.
Hát Ukrajna vádolta Magyarországot nem egyszer ezzel.
Én azt hiszem, hogy itt elsősorban Fehér Oroszország, Belarusz az, amelyik legkonkrétabban megfogható, mert ugye az oroszok Belarusz területről is indítottak agresszív cselekményeket Ukrajna ellen, és Belarusz kifejezetten katonai értelemben együttműködik Oroszországgal, Ukrajnával szemben, és hát erre gondolhattak szerintem elsősorban, hogy hogy azért majd nem tudom, lenne szándékuk belarusz cégeknek Ukrajna helyreállításában részt venni, de alig ha kapnak erre esélyt. Egyébként Zelenszky a minap éppen figyelmeztetett arra, hogy idén is esedékes ez a bizonyos Zapad hadgyakorlat, amit két évente tartanak. Most a Zapad 25 lesz a nyáron, illetve szeptemberben, tehát nyár végén, ősz elején Belarus területen Belarus-orosz közös hadgyakorlat. És Zelenszky arra figyelmeztetett, hogy ha nem csitul valamelyest a helyzet, a feszültség nem enyhül, akkor egy ilyen hadgyakorlatot az oroszok képesek lehetnek valamiféle agresszív provokációvá is átfejleszteni.
Ez lenne a már belebegtetett nyári offenzíva, vagy legalábbis sejtetőlegesen?
Hát ezt nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen hírszerzési értesülései vannak Zelenszkijnek. Minden esetre arra figyelmeztetett, hogy az orosz agresszív szándékok azok még egyáltalán nem szorultak vissza.
Krisztián?
Én nagyon valószínűtlennek tartom, hogy az oroszok ismét ezt az északi, tehát Kijev felé vezető irányt próbálják meg. Tehát nyilván lesz, és azt gondolom, hogy már zajlik az a beharangozott orosz tavaszi vagy nyári offenzíva, tehát azért látjuk, hogy az elmúlt hetekben fokozódott az orosz aktivitás Ukrajnában, de nem gondolom azt, hogy volna az oroszoknak képességük arra, hogy egy újabb frontot nyissanak ebben a háborúban Belarus felül. Annál is kevésbé tartom ezt valószínűnek. Tehát egyrészt nyilván nem lehetne elrejteni, azt gondolom, itt az átcsoportosítást, meg a felvonulást. Nyilván még a hadgyakorlat alatt sem, tehát azért emlékezzünk vissza, amikor 2021 végén, illetve 2022 januárjában ide szintén egy hadgyakorlat álcáj alatt csoportosítottak át az oroszok erőket Belarus területre, tehát azért itt is jól detektálható volt, hogy egész egyszerűen az orosz haderő alakulatai azok nem azokra a területekre érkeznek be Belarusban, amik be voltak jelentve, mint hadgyakorlat helyszínei, hanem teljesen más területekre diszlokáltak. Másfelől pedig nyilván Ukrajna azért jelentős mértékben megerősítette ezt a határszakaszt Belarusszal, tehát nagyon nagy mértékben el van aknásítva ez a terület. Földrajzi okok miatt egyébként sem egy túl szerencsés támadási útvonal ez nyilván. Amikor itt a háború elkezdődött, akkor az oroszok meg tudták lepni az ukránokat Belaruszon keresztül támadva, de hát éppen ugye a Kijev északra felcsoportosuló 60 km hosszú menetoszlop mutatta azt, hogy itt egy nagyon szűk közútvonal van, amit nyilván nem tudtak az oroszok arról letérni, tehát itt logisztikai szempontból sem igazán szerencsés, itt egy nagyon erdős, mocsaras területről van szó, ugye ez a Krikjetyi terület, ugye ez a csernobili rész. Tehát, és ugye az ukránok azért megerősítették, mondom, ezt a határszakaszt el van aknásítva, tehát nem nagyon gondolom, hogy az oroszoknak lennének kapacitásaik arra, hogy itt egy újabb frontot nyissanak. Én azt gondolom, hogy ez az új orosz offenzíva, ez már zajlik, és eznek ugye a súlypontja, ez leginkább az a Donbasszi terület lesz, ahol most is látjuk a növekvő orosz aktivitást. Esetleg ugye a zaporizsiai déli területen láthatjuk még, hogy az oroszok megpróbálnak itt szintén újabb területeket elfoglalni, de nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, hogy ez a belarusz irány ez újra napirendre kerülne.
Kilátó. És megerősítendő, amit mondtál, Keith Kellogg, Trump elnök közvetlen és bizalmas tanácsadója is az amerikai tévécsatornákban a legutolsó interjújában azt mondta, hogy teljesen kizárt, hogy Oroszország győzzön, legyengült. János, békekötés. Ugye van egy háromnapos idéglenes tűzszünet, Jól reagált-e Ukrajna arra, hogy nem mondta azt, hogy mi már holnap életbe léptetnénk ezt a tűzszünetet?
Ugye Putyin húsvétra is tűzszünetet hirdetett, akkor 30 órásat. Az ukránok azt mondják, hogy ebből semmit nem tartott tiszteletben. A brit hírszerzés is azt mondta, hogy egyáltalán nem volt fegyvernyugvás. Persze kölcsönösen nem volt fegyvernyugvás. És voltak éppen az ukránok, nem utasították el ezt, hogy legyen háromnapos, ez egy ilyen nem egészen háromnapos tűzszünet lenne. A győzelem napja körül, igen. Nem utasították el, de azt mondták, hogy ők, nekik nem ez a céljuk, tehát ezek ilyen látványkonyha ajánlatok Putyin részéről, aztán azt vagy betartják, vagy nem. Igazából itt arról van szó szerintem, mániákusan visszatérek ehhez a ponthoz, hogy a nyugat magában nem elég, hogy az amerikaiak valamit megtárgyalnak az oroszokkal, akik Ukrajna mögött állnak, az ott van Európa is Ukrajna mögött, és az, hogy valamiféle normális, tisztességes feltételrendszert ki lehessen munkálni, attól még szerintem nagyon messze vannak a felek. És itt a kulcs momentum talán az, hogy élesen ketté kell választani egymástól azt, hogy hogyan néz ki a hogyan ítéljük meg a Krímet, és hogyan a többi területet. Mert a Krímet az oroszok 2014-ben annektálták. Mert gyakorlatilag akkor az Európai Unió meg az amerikaiak is lebeszélték az ukránokat arról, hogy keményebben ellenálljanak. Nixugribugri. Túlzottan tartottak attól, hogy eszkalálódhat a helyzet, hogyha Ukrajna nem hajlandó tudomásul venni azt a kész helyzetet, hogy a Krímet az oroszok ügyesen, csöndben, villámgyorsan ellopták tőle, mondhatjuk így. De a keleti területek az egy egész más tészta, tehát hogy az ukránok hogyan veszik tudomásul, hallgatólagosan a Krím elvesztését, és mit tudnak kialkudni a keleti területeken, ez még szerintem rengeteg tárgyalást igényel.
Krisztián, el kellett volna fogadni a Ukrajnának, amikor körülbelül egy hete ugye ez felvetődött, hogy a békekötés alapvető feltétele lehetne a Krím elfogadása orosz területként?
Ugye ezt nem az ukránoknak címezték, tehát ezt maga az amerikai adminisztráció is többször megerősítette, hogy itt az Egyesült Államok ismerné el a Krímet Oroszország részeként.
De az mit jelent?
Nem várnak semmit. Hát szerintem sok mindent a gyakorlatban egyébként nem jelent, tehát hogy ez egy szimbolikus lépés lenne. Nyilván 2014 óta gyakorlatilag de facto Oroszország része a Krím, nyilván Ukrajnának nincs esélye arra, hogy katonai erővel visszaszerezze a Krímet, ezzel együtt nyilván belpolitikai okok miatt, illetve hát nyilván a nyugati országok is ezt veszélyes precedensnek tartanák, hogyha jogilag is elismernék ezt a tényt, hogy a Krím Oroszországhoz tartozik, tehát nyilván Ukrajna és semmilyen ukrán politikai vezetés nem teheti azt meg, hogy ő maga elismeri a Krímet, de hát az Egyesült Államok, ha nagyon akarja, éppenséggel ezt megteheti, ettől még sok minden nem fog változni. Nyilván látjuk azt, hogy például Koszovót is elismerte egy csomó európai ország, egy néhány európai ország pedig nem ismerte, tehát hogy ennek olyan nagy jelentősége nincs, nyilván a szimbolikája, és azt gondolom, hogy egyébként, tehát nyilván nem tudjuk, hogy ezek a béketervek, ezek pontosan hogy állnak össze, tehát elmegy Steve Witkoff, ugye a Trumpnak a külön megbízottja Moszkvába tárgyalni, hazajön, és akkor valamit az amerikaiak összeállítanak egy ilyen tázatos A4-es oldalra egy béketervet, javaslatot. Tehát, hogy ez most az amerikaiak ötlete volt, vagy ezt kifejezetten az oroszok kérték, ezt nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ha az oroszok kérték, akkor egyszerűen lehet, hogy azért kérték az oroszok, mert tudták azt, hogy az ukránok úgy fognak erre reagálni, ahogy. Tehát itt nyilván kerülgetjük a forrókását. Azt gondolom, hogy a helyzet az teljesen egyértelmű, tehát az oroszok nem akarnak tulajdonképpen békét. Nyilván látják azt, hogy a Trump adminisztráció nagyon szeretne legalább valami fegyverszünetet lehetőleg minél előbb szeretne. Egész egyszerűen az amerikaiak maguk mögött akarják hagyni ezt az egész Ukrajna kérdést, és nyilván egy lezárásra törekednének, és akkor az orosz cél innentől kezdve az az, hogy egyrészt elhúzzák ezt a tárgyalási folyamatot, hiszen azt látják, hogy ők egyrészt további területeket tudnak még elfoglalni Ukrajnából, tehát a területi célok egy részét el tudják érni, másrészt pedig kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhetnek mind Ukrajnával, mind az Egyesült Államokkal szemben. És ugye egyrészt megpróbálják elhúzni a tárgyalási folyamatot, másrészt pedig a kudarcokért az ukránokra, meg az európaiakra próbálják meg rátolni a felelősséget. Tehát, hogyha ilyesmit kérnek az oroszok, hogy például az Egyesült Államok ismerje el a Krím Oroszországhoz tartozását, ennek olyan gyakorlatban nagy jelentősége nincs, tehát hogyha valamit elértek az oroszok, ezzel a háborúval területi kérdések tekintetében az, hogy biztosították a Krimnek azt a sebezhető státuszát, ami megvolt 2014 után, azzal, hogy itt egy szárazföldi összeköttetést is gyakorlatilag realizáltak a Krim és az orosz szárazföldi területek között, Zaporizsja meg Herszon egy részének elfoglalásával. Tehát a Krím ilyen szempontból stratégiailag nem tűnik túl sebezhetőnek orosz nézőpontból. Azt gondolom, hogy a jogi legitimálása ennek, vagy ennek a követelése az pontosan azt a célt szolgálja, hogy tudják azt, hogy az ukránok számára az elfogadhatatlan lenne, az is, hogy az Egyesült Államok ismerje ezt el, és akkor nyilván rátolhatják az ukránokra a felelősséget megint, hogy lám-lám az ukránok azok, akik a kerékkötői ennek az egész békefolyamatnak. Tehát összességében azt gondolom, hogy az oroszok nem érdekeltek abban, hogy ezek a béke tárgyalások vagy fegyverszüneti tárgyalások, amiket az amerikaiak próbálnak tető alá hozni, ezek kudarcba fulladjanak, mert azt látják, hogy egyrészt itt az Egyesült Államok Oroszországgal nem csak Ukrajna kérdésében tárgyal, tehát látjuk azt, amikor az Egyesült Államok is, az oroszok is kommunikálnak egy-egy tárgyalási forduló után, hogy Ukrajna kérdéséről is szó volt, de amellett ugye itt valamilyen stratégiai, tehát a kapcsolatoknak a normalizálásáról lenne szó az Egyesült Államok és Oroszország között. Ez egy nagy csomag, aminek Ukrajna egy fontos eleme, de nem az egyetlen eleme. Tehát egyrészt ezért nem akarják. Másrészt nem akarják azért nyilván magukra haragítani a Trumpot sem, tehát látják, hogy egy elég impulzív szeméről van szó. Ki tudja, hogyha Trump azt érzékeli, hogy itt tényleg az oroszok nem akarnak békét, amire ugye azért az elmúlt időszakban már tett gesztusokat, tehát hogy minthogyha a Putyinék nem akarnának békét, tehát mintha ez egy nagyon komoly, revelatív felismerés lenne a Trump részéről. Tehát azt nem akarják, hogy adott esetben mondjuk a Trump újabb szankciókat jelentsen be Oroszországgal szemben, vagy ne adj Isten, tényleg annyira eszkalálódjon a helyzet Oroszország és az Egyesült Államok között, hogy hajlandó legyen jelentős katonai támogatást nyújtani Ukrajnának, tehát ezt semmiképpen sem szeretnék az oroszok. A harmadrészt meg azért sem szeretnék, mert azt látják, hogy az eredeti stratégiai céljaikat nem fogják tudni elérni Ukrajnában, legalábbis rövid távon biztosan nem. Ha meg itt meg kell egyezni valamiben, akár egy fegyverszünetben, akkor a Trumpékkal még mindig könnyebben tudnak egyezkedni, mint az európai hatalmakkal, tehát összességében az oroszok nem érdekeltek, hogy ez az egész tárgyalási folyamat ez összeoboljon, és ezért teszik ezeket a gesztusokat is, hogy itt időről időre, tehát volt egy húsvéti fegyverszünet, most a győzelemnapi ünnepségre időzítve egy újabb háromnapos fegyverszünetet lengetnek be, tehát nem véletlen az időzítésem, hogy amikor a húsvéti fegyverszünettel előálltak az oroszok, az azután hangzott el, hogy Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugye azt mondta, hogy az Egyesült Államok az adott esetben maga mögött hagyhatja Ukrajna kérdését és más külpolitikai problémákra fókuszálhat, hogyha azt látja, hogy itt rövid távon belül nem lehet előrelépés a tárgyalásokban. Tehát nyilván az oroszok érzékelték azt, hogy az amerikaiak feladhatják ezt a törekvést, és próbálnak időről időre olyan gesztusokat gyakorolni a Trumpék irányába, hogy bent tartsák az amerikaiakat ebben a tárgyalási folyamatban, mert nem érdekeltek alapvetően abban, hogy hogy ez a tárgyalás kudarccal végződjön, vagy ha kudarccal végződik, akkor azért a felelősséget az ukránokra tudják áttolni. Tehát ez az alapvető orosz érdek.
Ezzel egyet tudok érteni, abban az esetben, ha látjuk azt, hogy az oroszok forrásai, kapacitásai a háború folytatásához még hosszú időre elegendőek, de azt nem igazán látjuk pontosan, hogy az orosz társadalom, szokták ugye mondani, hogy az sok mindent eltűr, de azért az sem a végtelenségig megy. És az európaiakkal, ahogy Krisztián is említette, nehezebb zöldágra vergődni, például a szankciók ügyében. És akkor itt jön Magyarország sajátos szerepe, hogy a nyáron meg kellene hosszabbítani az Oroszországgal szembeni uniós szankciók érvényét, és akkor cikkeznek arról, hogy hát mi van, ha a magyarok beintenek, és akkor nem lesznek uniós szankciók. Ebben az esetben az EU megint önmaga, hogy mondjam, részleges ledarálására kényszerül, hogy azt mondja, hogy jó, akkor az egyes tagállamok majd a saját nemzeti jogrendjükbe beillesztik a szankció hosszabbítást, azt már a magyarok nem tudják megvétózni. Ez gyakorlatban működhet, de ez is az unió koherenciáját, egységességét, hát ugye bomlasztó tényező. Tehát itt borzasztó sok múlik Európán, hogy ha az amerikaiak valóban esetleg feladják, elvesztik a türelmüket, azt mondják, hogy egy nap alatt ígértük, 100 nap alatt ígértük, még most se jött össze semmi béke, akkor hagyjuk a fenébe az egészet. Hogyha ezt nem gondolom, hogy ez fog történni, de azért a Trumpban
közel vagyunk ehhez.
Trumpban minden benne van, bármi benne lehet, akkor az európaiak mit csinálnak? Szerintem ez a közeljövő nagy kérdése.
Igen, a Európa kérdésére külön ki szerettem volna térni, mert hát gyakorlatilag Európa pont ugyanannyi, ha nem több pénzügyi támogatást nyújtott Ukrajnának, mint az Egyesült Államok, és nem üzleti alapon tárgyal a békéről.
Kilátó.
Ha már a béke kapcsán beszélünk arról, hogy Trump mennyire elfogult esetleg Oroszország, vagy Putyin, inkább Putyin irányában, ugye megemlíthetjük a vámháborút is, hisz Oroszországot nem sújtotta, nem csak hogy szankcióval, de vámokkal sem. Vagy kezdhetem azzal, hogy vámokkal nem sújtotta, és a szankciók is elmaradnak egyelőre. Krisztián, miért?
Hát, ugye az, hogy a vámokkal nem sújtott, ez azt gondolom, hogy még magyarázható tulajdonképpen azzal, hogy alapból egy az agyon szankcionált országról van szó Oroszország esetében, tehát olyan nagy jelentősége nincs az, hogy most vámot is kapnak a nyakukba, vagy sem.
De azért de azért a világ szemében ez jobban vette volna ki magát, hogy ne sajnáljuk már az oroszokat, hisz háborút indítottak.
Hát persze, de nagy jelentősége nincs, hogyha eleve szankciók alatt áll az ország. Egyébként az amerikai-orosz kereskedelem az marginális háború előtt is az volt. Tehát azt gondolom, hogy ennek kevésbé van súlya. Az, hogy egyébként, tehát ugye miért csinál, vagy miért cselekszik úgy a Trump adminisztráció, ahogy az oroszokkal szemben, azt gondolom, hogy tehát ugye maga az amerikai hozzáállást azt gondolom, hogy arra lehetett számítani, hogy itt ami ugye a Keith Kellogg, aki eredetileg lett volna itt az orosz ügyi meg Ukrajna ügyi főtárgyaló, ugye az ő szerepe most már Ukrajnára korlátozódott, tehát ő az, aki tárgyal az ukránokkal, de az orosz portfóliót már nem ő viszi, hanem Steve Witkov. Tehát Kellogg és Flates írtak közösen, Flates ugye egy volt CIA-s, meg még az előző Trump adminisztráció nemzetbiztonsági kabinettjében volt benne. Tehát ők írtak egy cikket arról, hogy hogyan lehet a feleket a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni még tavaly tavasszal. Ebben azt írták, hogy ugye lényegében az ukránokat úgy tudják oda kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz, hogyha a további katonai támogatást azt az ukrán tárgyalás hajlandóságtól teszik függővé. Ugye az oroszokkal szemben meg újabb szankciókat, meg az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás jelentős növelését helyezték kilátásba, hogyha az oroszok nem hajlandók odajönni a tárgyalóasztalhoz. És ugye azt gondolom, hogy a trumpi logika az, hogy egész egyszerűen az ukránokat sokkal könnyebben oda tudják kényszeríteni, tehát láthatóan a Trumpék úgy álltak neki ennek az egész béke folyamathoz, hogy Ukrajna az jelentős mértékben ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak, ez azt jelenti, hogy nyilván Ukrajna mozgástere eleve kisebb, jóval nagyobb befolyás van Ukrajna felett, tehát próbáljuk meg az ukránokat először oda kényszeríteni, behajtogatni ebbe a tárgyalásokba, és majd ha ezzel megvagyunk, akkor ráfordulhatunk az oroszokhoz, és akkor nyilván az oroszokat is oda fogjuk valahogy kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz. Eddig azt láttuk, hogy tulajdonképpen itt semmiféle kényszerítést az oroszokkal szemben a Trump adminisztráció nem alkalmazott. Nagyon homályosan belengedték, hogy adott esetben további szankciók jöhetnek esetleg, de itt inkább diplomáciai ösztönzőkkel próbálják az oroszokat rávenni arra, hogy tárgyaljanak. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy Trump úgy látja, hogy nyilván Oroszország egy nagy hatalom, Ukrajna nem egy nagy hatalom, Ukrajna szuverenitása az addig terjed ezeken a tárgyalásokon, amennyit az Egyesült Államok megszab neki, vagy megenged neki. Nyilván ez nem így van, de a Trumpék ezt így látják. Oroszország meg gyakorlatilag ugye nyilván egy összes helyzetben van, vagy legalábbis ugye neki áll az ászló jelenleg Ukrajnában, tehát sokkal kevesebb kompromisszum várható el Oroszországtól, és láthatóan ezt a Trump adminisztráció elfogadja, és tudomásul veszi, és nem úgy ül le tárgyalni, hogy beáll az ukránok mögé, miközben ugye az ukránok szövetségese kellene, hogy legyen az Egyesült Államok, hanem egyfajta ilyen semleges közvetítőként próbál valahogy közvetíteni a felek között. Láthatóan egy koherens stratégia meg koncepció nélkül, figyelmen kívül hagyva egyébként azt, hogy mi volna Ukrajna stratégiai érdeke, mi volna az európai szövetségeseknek a hosszú távú érdeke, és azt, hogy itt, ha lezárul ez a konfliktus, az egy tartós békéhez vezethet-e el, vagy csupán egy újabb fegyvernyugvásról van szó, és 2-3 év múlva az oroszok megint megpróbálják Ukrajnát visszakényszeríteni a saját érdekszférájukba. Tehát láthatóan ez mellékes a Trumpék számára, hiszen az alapvető külpolitikai céljuk az az, hogy megszabaduljanak ettől a háborútól, nem véletlen az, hogy Trump folyamatosan Biden háborújaként hivatkozik erre, tehát azt gondolja, hogy ő mossa kezeit, ez nem az ő konfliktusa, az Egyesült Államok Kínára akar fókuszálni, és ugye ez egy nagyon fontos jelzés, azt gondolom, az oroszok irányába, tehát az oroszok nyilván látják azt, hogy a Trumpék nagyon gyorsan akarnak megállapodásra jutni, nincs türelmük ehhez, nincs idejük kivárni ezt. Az oroszoknak megvan a türelmük Ukrajnához, és ugye még valamit látnak, ez pedig az, hogy az Egyesült Államok nem törekszik immáron arra, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra. Tehát ugye a Biden adminisztráció részéről ez volt a hangoztatott üzenet, illetve az európai hatalmak egy része továbbra is ezt szeretné elérni, hogy Oroszország szenvedjen katonai vereséget Ukrajnában, és akkor ez megnyithatja annak lehetőségét, hogy adott esetben mondjuk belpolitikai változás is bekövetkezzen Oroszországban. Anélkül ez elképzelhetetlen. Ugye a Trumpék nem akarnak egy ilyen stratégiai vereséget mérni Oroszországra. Ők nem érdekeltek abban, hogy végletesen meggyengítsék Oroszországot, mert akkor azt látják, hogy Kína vazallusává válna, és Kína az Egyesült Államok fő kihívója, fő ellenfele, és nyilván már az előző Trump adminisztráció is megpróbálta volna valahogy az oroszokat leválasztani Pekingről. Tehát ebben azt gondolom, hogy a Trumpék továbbra is számítanának az oroszokra, hogy ők ne kerüljenek Kína totális befolyása alá, ne legyenek egy blokkban Kínával. Ez teljesen illuzórikus amerikai részről azt gondolom, tehát az oroszok nem fogják feladni a kínai szövetséget, tehát teljesen egyértelmű, hogy arra építsenek, hogy itt 4 évente választások vannak az Egyesült Államokban, és majd Trump után jöhet valaki, aki visszacsinálja ezt az egészet, ez nem perspektíva számukra, de azt el tudják hitetni mondjuk az amerikaiakkal adott esetben, hogy mondjuk hajlandók erre, vagy legalábbis elhitetni azt, hogyha nem gyengül meg Oroszország annyira, hogy ki legyen szolgáltatva Kínának, akkor önálló hatalmi pólus lehet, aki mondjuk bizonyos kérdésekben ellen tart Kínának, és azt gondolom, hogy ezt próbálják meg az oroszok kihasználni.
Igen, a trumpi politikának sok olvasata van, az egyik ugye, amit most hallottunk, de az ukránok olvasatában azért úgy néz ki, hogy hiába való volt akkor ez a 3 év hősies küzdelme és annyi halál, több százezer ember halála.
Kilátó.
A végére szeretném ismét Magyarországot is becsúsztatni a képbe, például azzal, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok, mintha, ahogy a hivatalos közleményben olvastuk, úgymond újfajta dinamizmus érezhető a magyar-ukrán kapcsolatokban, mert ugye Magyar Levente a külügyi államtitkár, és az európai ügyekért felelős ukrán miniszterelnök helyettes Olha Sztyefanyisina találkoztak. És úgymond barátságos hangvételben zajlott a magyar kisebbségekről is folytatott megbeszélés. De a másik oldalról itt van nekünk Schmidt Mária, aki most az ukránokat kezdte el támadni azzal, hogy szerinte Bucsában a tömegmészárlást az ukránok követték el. Mi történik itt a magyar és ukrán fronton?
Én úgy gondolom, hogy a magyar politika, a kormányzati politika sok tekintetben kezd orientációs problémákkal küzdeni, mert a belpolitikai helyzete a kormánynak nem annyira stabil. Mindenki arról beszél, hogy van egy most komolyan veendő ellenzéki tényező Magyarországon. Az Orbán kormány nem lehet biztos abban, hogy kétharmaddal mindig ledarálja a választásokat, és ki tudja, mit hoz a jövő, sokkal kevésbé tud szabadon szárnyalni az Orbán kormánynak az a politikája, amely arra hivatkozva, hogy Ukrajna kétségkívül a nyelvi kisebbségek tekintetében kifogásolható politikát folytatott, és ez még nem is szűnt meg most sem, de erre hivatkozva gyakorlatilag a szolidaritás olyan minimumát sem volt hajlandó mutatni a magyar kormány, amivel egész Európát maga ellen hangolta. Ezt már nem tudja annyira magabiztosan folytatni. Én úgy gondolom, hogy Schmidt Mária még nem vette észre, hogy hány óra.
Krisztián?
Hát én máshogy látom, én azt gondolom, hogy tehát nincs. Én nem várok semmi javulást a magyar-ukrán viszonyrendszerben addig, amíg a jelenlegi magyar kormány van, és én szándékot sem látok az Orbán kormány részéről erre. Tehát nyilván ezek a fajta alacsony szintű, viszonylag alacsony szintű egyeztetések megvoltak eddig is ukrán-magyar relációban, de hát azt hiszem pontos, mit Mária cikk erre a találkozóra időzít választa be, hogy mit gondol a magyar kormány erről a kérdésről, és hogy mennyire van perspektívája annak, hogy bármiféle megállapodásra jussanak az ukránokkal. Én azt gondolom, hogy az bizonyos, hogy a magyar kormány, a magyar külpolitika az egyfajta orientációs válságban van, de itt nem hiszem, hogy a Kijev-Moszkva tengely tekintetében, hanem a Moszkva-Washington tengely kérdésében van, meg Kína és az Egyesült Államok viszonylatában merül fel az orientációs probléma.
Ez tény, szóval én se azt mondtam, hogy nem ez a fő vonal, mert valóban most az Orbán kormánynak nehéz eldöntenie, hogy Trumpot vagy Putyint szeresse jobban. Csak arról beszéltem, hogy ez azért lecsapódik az Ukrajnához fűződő viszonyra is valamelyest. Bizonyos helyzetekben állást kell foglalni, és az nagyon fontos lesz, hogy nyáron tényleg, amikor a szankcióhosszabbítás kérdése előkerül, akkor mit választ Budapest? Orbán Viktor újra eljátsza-e azt, hogy ellenkezik, majd csendben megszavazza, vagy kimegy kávézni, szóval sok forgatókönyvvel képzelhető.
Elég erős most az amerikai nyomás szerintem a magyar kormányon e tekintetben, nem?
Azt gondolom, igen, tehát ugye főleg annak a kérdése lesz, hogy az amerikai szándék az mi. Tehát nyilván az amerikai szándék nem gondolom, hogy az lenne, tehát még hogy tehát akármit is gondoljunk Trumpról, és hogy nyilván nem a nemzetközi kapcsolatok elméletének paradigmájában gondolkodik, hanem egyfajta üzletemberként, de hát feltételezzük azt, hogy üzletemberként legalább adekvát szeméről van szó, meg egy tapasztalt üzletemberről, tehát azt hiszem, hogy ez teljesen szembe menne az ő saját érdekeivel is, hogyha a nyomást anélkül oldanák fel az oroszokon, hogy itt bármiféle engedményt kapnának az oroszok részéről. Tehát azt gondolom, hogy abban nem érdekel a Trump adminisztráció sem, hogy a szankciós nyomás az egyelőre megszűnjön Oroszországon. Én nyárig kizártnak tartom azt, hogy ez az álláspont megváltozzon, aztán persze nyilván biztosan nem tudhatjuk azért. Azt hiszem, hogy ez fogja meghatározni a magyar kormány álláspontját is ebben a kérdésben elsősorban. Meg hát nyilván az európai országok részéről érkező nyomás. De hát ha nem is lett szankciós hosszabbítás, azt gondolom, hogy EU-s keretben, mert mondjuk Magyarország vétóz, tehát azt hiszem, hogy erre a forgatókönyvre is felkészültek az európai országok, tehát akkor valóban meg fogják találni azt, hogy más úton, módon EU-s kereten kívül hosszabbítsák meg ezeket a szankciókat.
Egyébként én szem és fültanúja voltam annak, amikor az új amerikai ügyvívő Robert Palladino beszédében nyomatékosította, hogy a szankciókat meg kell szavazni Oroszország ellen, és van egy sanda gyanúm, hogy a Rogán ügylet, amikor ez a beszéd elhangzott, ez pont egybeesett azzal, hogy Rogánt levették ugye a szankciós listáról, úgyhogy én is úgy érzem, amit Krisztián mond, hogy feltehetően ez a deal része volt, már pedig Trump tranzakcionalista. De ráadásul a magyar gazdaságot, annak sikertelenségét, a 0,2%-os mínusz növekedést is, még a magyar kormány mindig Ukrajnával és a háborúval magyarázza. Meddig fogják ezt vajon a szavazói elfogadni? Ez már csak egy rövid kérdés a végére.
Hát, hogy a szavazók meddig fogadják el a magyar kormánynak ezt az érvelését, ezt valószínűleg jövő februárig nem fogjuk megtudni, de igazából úgy gondolom, hogy hiteltelenebbé vált most már a magyar közvélemény szemében. Ahogy a belpolitikai megnyilvánulásokat, a vitákat látjuk, a különböző hát népszavazás vagy közvéleménykutatások, a nép megkérdezésének különböző formáit látjuk, nem annyira egyértelmű már az a narratíva, ami 22-ben még teljes mértékben érvényesült, hogy bizony a magyar lakosság annyit akart meglátni ebből a háborúból, hogy az ellenzék Ukrajnába akarja vinni a fiainkat, és mi ezt nem hagyjuk. Ettől már nagyon messze vagyunk. Szerintem most már Magyarországnak azon kellene dolgoznia, hogy esélye legyen majd az Ukrajna helyreállításában is részt venni, és ne fogják rá azt, amiről itt a beszélgetés korábbi részében szó volt, hogy hát az oroszokat támogatta, úgyhogy most ne akarjon tendert nyerni.
Krisztián, nagyon röviden egy mondat erejéig, ha lehet.
Egyet értek ezzel.
A végére kialakult akkor egy teljes egyetértés, ennek nagyon örülök, mert tényleg nagyon tartalmas vitaműsort hoztatok össze, úgyhogy nagyon köszönöm Jóját Krisztiánnak, biztonságpolitikai szakértőnek, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatójának és Kárpáti Jánosnak, a Klubrádió szerkesztőjének, műsorvezetőjének. A Kilátó második adását hallották, vasárnap 7 órakor ismétlés következik, és a Klubrádió archívumában pedig bármikor visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmet, és köszönöm a vendégeinknek a részvételt.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vitaműsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.